Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. A megválasztott amerikai elnök nem zárja ki, hogy katonai eszközökkel szerezze meg Grönlandot vagy Panamát. Az USA északi szomszédját pedig gazdasági nyomás gyakorlással kényszerítené az 51. állammá. Donald Trump a harcias megnyilvánulásai alapján annyira veszi komolyan a határvonalakat, mint az Ukrajnát náci tanító Oroszország. Bár arra szerencsére kevés az esély, hogy az amerikai hadsereg bármely országot lerohanja. Összeszedtük, miért került a három kiemelt célpont Trump fókuszába. Tiszai Balázs cikke. Még be se iktatták, már is komoly nemzetközi felhördülést okozott Donald Trump, amikor az elmúlt hetekben változatos módokon több alkalommal is jelezte, az USA-hoz csatolná Grönlandot, a Panama csatornát és Kanadát. Az újraválasztott amerikai elnök a hatalmas arktiszi szigetnél 2019-es gondolatát felmelegítve ismét a megvásárlásról beszélt. A világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala esetében a felügyelet visszavételét helyezte kilátásba, északi szomszédainál pedig eljátszott a gondolattal, hogy Kanadát az USA 51. államává kellene tenni. Trump kedden tovább emelte a tétet, amikor a floridai birtokán tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kanada csatlakozását gazdasági erővel kényszerítené ki. Grönland és a Panama csatorna esetében viszont nem zárta ki a katonai erő alkalmazását sem. Ez mindig riasztóan hangzana, de azokban az években, amikor Oroszország a régi birodalmi ambíciókat leporolva nácitlanítás címszó alatt területszerző háborút folytat Ukrajna ellen, különösen az. Pláne pikánsak Trump mondatai azután, hogy a választási kampánya idején azzal is turnézott, ő egy nap alatt lezárná az orosz-ukrán háborút. Orbán Viktor vezetésével a teljes Fidesz emiatt is imádkozott azért, hogy újra beköltöztessen a Fehér Házba a békecsináló ember. Trumptól egyáltalán nem áll távol a blöffölés, vagy ha úgy nézzük, a hangzatos ígéretek be nem tartása. Nincs ez másképp külpolitikai téren sem. Elég csak a mexikói határa álmodott falra gondolni, amiből az első elnöki ciklusa során ugye megépült valamennyi, de inkább csak mutatóba. Messze nem fették le a teljes 3141 km hosszú határvonalat. Emiatt is érdemes fenntartásokkal kezelni Trump ébredő birodalmi ambícióit, de azt is érdemes megnézni, miért pont az amúgy szövetséges Grönlandot, Panamát és Kanadát fenyegeti. Az arktiszi sziget megvásárlásának szándékát Trump gazdasági és nemzetbiztonsági érvel magyarázta. Utóbbi szempontból a Grönland most is fontos az USA-nak. Itt működik a korábban túl légibázisnak nevezett, ma már Pitufik űrbázis néven futó komplexum, az USA fegyveres erőinek legészakibb létesítménye, mely az Észak-Amerikát esetlegesen célba vevő ballisztikus rakétákat derítené fel, és küldene vészjelzést róluk. Emellett az űrmegfigyelésben is szerepet játszik. A sziget viszont leginkább az ásványkincsei miatt került fel Trump kívánság listájára. Van itt arany, ezüst, réz, olaj és urán is, valamint az amerikai kormány által kritikus fontosságuként azonosított 50 ásványból legalább 30, mások szerint 43, mégpedig bőséges készletekkel. Ritka földfémek, nikkel és kobalt esetében Grönland lehet a legnagyobb lelőhely az északi féltekén, vagyis kis túlzással van itt minden, ami az akkumulátorgyártáshoz, valamint az informatikai és fegyveripari fejlesztésekhez kell. És a sziget nem csak ásványgazdagsága miatt fontos, hanem azért is, mert ma ezeknek az anyagoknak messze a legnagyobb globális ellátója a kritikus elemek kivitelét mostanában előszeretettel korlátozó USA rivális Kína. A kitermelések itt még gyerekcipőben járnak, de egyre látványosabban szaporodnak a projektek. Egy évtizede még csak 12 helyen fúrtak le, ma már 170 ilyen munkaterület van. Bill Gates és Jeff Bezos is beszállt már a készletek felkutatásába, a Cobalt Metals nevű cégük eddig 15 millió dollárt költött egy kobalt és rézlelőhely megnyitására. Az Economist szerint további társaságok még több mint 100 millió dollárból kutatnak a szigeten, egyik cég még utat is építette egy gletszerre. Hogy mennyibe kerülne a sziget? A Washington Post Trump korábbi felvetésére reagáló 2019-es becslése alapján 200 millió 1,7 milliárd dollárra becsülhető az ára. Csak hogy a dán miniszterelnök Mette Frederiksen egyszerűen azt közölte, Grönland nem elodó. Viszont azt is hozzátette, hogy nyilvánvaló érdekük fűződik ahhoz, hogy az Egyesült Államok játszon nagy szerepet abban a régióban, ne pedig mondjuk Oroszország. Mutte B. Egede grönlandi miniszterelnök pedig ugyan a sziget a Dániától való teljes függetlenedéséért harcol, 2023-ban egy alkotmányvázlattal is előállt, újévi beszédében szintén leszögezte, hogy a földjük nem eladó. A beruházásokat minden esetre tárt karokkal várja. De nem csak az ásványkincsek miatt lenne gazdaságilag fontos Grönland uralása, hanem kereskedelmi szempontból is. A klímaváltozás miatt az északi sarkvidék háromszor gyorsabban melegszik, mint a világ átlag. Az elmúlt három évtizedben 29 ezer négyzetkilométernyi gletszer olvadt el, és a jégtáblák visszahúzódása miatt egyre inkább alkalmassá válnak a teherhajó forgalomra a sarkvidéki vizek. Az arktiszi tanács tavaly januári jelentése szerint az elmúlt évtizedben 37%-kal nőtt a sarkvidéki hajóforgalom, és a további olvadás újabb útvonalakat fog megnyitni. Természetesen a pályán tartja a szemét Oroszország és Kína is. A két nemzet novemberben állapodott meg arról, hogy együtt arktiszi hajó útvonalak fejlesztésébe kezdenek. Ez új lendületet adhat Kína 2017-ben bejelentett, aztán azóta jól elhalt projektjének, az övezet és útkezdeményezés északi párjaként leírható Sark és Ejem útnak. Egy Shanghaiból induló hajó északi irányból kerülve csupán 18 nap alatt érne Hamburgba, szemben a déli Suezi csatornán át vezető útvonal 35 napjával, ami igazából most a jó reménység fokán át vezet és 45 napig tart, mert be kell iktatni az afrikai kerülést a jemeni huszik vöröstengeri támadásai miatt. Bár Trump a klímaváltozást kamunak tartja, korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója december végi nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy az éghajlati viszonyok felborulása az egyik oka a visszatérő elnök Grönland fixációjának. Az egykori nemzetbiztonsági tanácsadó azt mondta a Fox Newsnak, hogy az északi sarkvidék stratégiailag nagyon fontos, a jövő kritikus csatatere lesz, mert ahogy a klíma melegszik, az Arktisz olyan útvonállá válik, ami talán csökkenti a Panama csatorna kihasználtságát is. És ezzel meg is érkeztünk Trump második kiszemeltjéhez. A Panama csatorna a világkereskedelem egyik legfontosabb vízi útvonala. De 2023-ban a régió szárassága miatt annyira alacsony volt a csatorna vízszintje, hogy a teherhajók heteket várakoztak, míg áthaladhattak rajta. A szárasság közvetlen oka abban az évben az El Niño jelenség volt, de borítékolható, hogy a jövőben egyre alacsonyabb vízszinteket hoznak majd az El Niño mentes évek is, míg aztán végképp el nem olvadnak a sarki jégsapkák és jönnek az árvizek, de ez már egy másik kérdés. Trump most azért lengette be, hogy visszavenné Panamától a csatorna felügyeletét, mert szerinte az ország röhelyesen magas, nagyon nem fair díjat kér az amerikai hajók áthaladásáért. A Panama csatorna használati díjai minden hajó számára azonosak, nincs nemzetiségi alapú megkülönböztetés. A visszatérő elnök másik érve az volt, hogy szerinte félő, hogy rossz kezekbe kerül az útvonal felügyelete. Ezzel minden bizonnyal a csatorna második legnagyobb használójára, Kínára utalt. Az igaz, hogy egy hongkongi központú társaság két kikötőt is igazgat a csatorna közelében, de maga a Panama csatorna ügyeibe Kínának nincs beleszólása. Az viszont igaz, hogy Panama 2017-ben megszakította a diplomáciai kapcsolatait Tajvannal, és attól fogva Kína részeként ismeri el. Nem kizárt egyébként, hogy Trumpot személyes bosszú is fűti Panama fenyítésénél. 2018-ban helyi bírósági döntés értelmében kidobták a Trump Organization-t a Panama városi Trump Hotelből, miután elhúzódó jogi vita alakult ki a megválasztott elnök családja és az ingatlan többségi tulajdonosa között. A Trump név ezután le is került az épület homokzatáról. Akármi is Trump fenyegetőzésének valódi oka, a csatorna einstandolásának felvetése természetesen Panamában is kiverte a biztosítékot. Egy kisebb tüntetés kerekedett, José Raúl Mulinho, panamai elnök pedig három ex-elnökkel közösen jegyzett közleményében kijelentette, az országunk és a csatornánk szuverenitása nem képezi tárgyalás tárgyát. Trump nem az 51. állam ötletével és a lemondás előtt álló Justin Trudeau miniszterelnök kormányzónak titulálásával kezdte Kanada csuklóztatását, hanem azzal, hogy 25%-os vámot lengetett be a kanadai importárukra. Trevor Tombi, a Calgary Egyetem közgazdászának számítása szerint ez a lépés 2,6%-kal csökkenteni a kanadai GDP-t, és recesszióba lökni az ország gazdaságát. Trump azt is állította, hogy az USA évi 200 milliárd dollárral támogatja északi szomszédját, amire ugyan egészében nem tiszta, mire gondolhatott, részben viszont biztosan az amerikai kereskedelmi deficitre utalt, ami 2023-ban 40,6 milliárd dollár volt. A deficit lényegi része az energiaimport. Az USA egyes hónapokban napi több mint 4 millió hordó kanadai nyersolajat vásárol, és ezzel az 51. állam a legnagyobb külföldi olajellátója. Éppen ezért az olaj az egyik áru, amelynél Kanada azt vizsgálja, milyen exportvámokkal tudna hatékonyan visszavágni, ha Trump beiktatása után beváltja a fenyegetését. Ugyanezt számolják a kálium és az urán esetében is, mivel a kanadai kálisó az amerikai farmok fontos műtrágya forrása, a kanadai urán pedig konkrétan az amerikai atomerőművek legfontosabb fűtőanyaga. A kanadai urán termelés lehet talán az, amire Trump a leginkább szemet vetett. Kanada ugyanis éppen azon munkálkodik, hogy visszaépítse magát a világ legnagyobb urántermelőjévé. Ez a pozíció az övék volt egészen a 2010-es fukushimai katasztrófáig, azt követően azonban számos állam elfordult az atomenergiától, és ezzel mélyrepülésbe küldték az urán árát. Az iparág így fokozatos sorvadásnak indult. A megerősödett urán trónra Kazaksztán ült fel. Az ország most már több mint 40%-ban uralja a globális uránpiacot. Kanada most a második legnagyobb tényező. Még a leskálázó termelésével is 15%-át viszi a piacnak. Innen jönnének tehát vissza, mégpedig azért, mert megint meglódult az uránkereslet, és vele az ára is, miután egyre több ország véli úgy, hogy a kibocsátásmentes energiatermelésre való átállás nem megoldható atomerőművek nélkül. A COP29-en csatlakozottakkal együtt már 31 állam vállalta, hogy 2050-ig megtriplázza atomenergia használatát. Új keresett felhajtóként pedig belépett a képbe a mesterséges intelligencia fejlesztés is, mely annyi energiát zabál, hogy az étvágya kielégítéséért az USA-ban korábban leskálázott atomerőműveket állítanak újra csatasorba. Köztük az ország legnagyobb atombalesetének erőművét is. A visszatérés már folyamatban van. A kanadai urán társaságok új bányák nyitását és a meglévők bővítését tervezik. 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest 90%-kal ugrott meg az urán lelőhely kutatásra fordított összeg. 160 millió amerikai dollárra, egy évvel később pedig ez 208 millióra hízott. Az RBC Capital Markets befektetési bank azzal számol, hogy az ország urán termelése 2035-re megduplázódik. Ez nagyjából 16 ezer tonnát jelentene. Az eddigi csúcs a 2016-os 14 ezer tonna volt. A megtermelt urán 80%-a pedig külföldre, például az USA-ba megy. Trump 51. államos provokációjára a leköszönő Trudeau ingerülten reagált. Azt mondta, annyi esélye sincs, mint egy hógolyónak a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen. Lehetséges utóda, a konzervatív Pierre Poilievre pedig az X-en erősített rá, hogy Kanada sohasem lesz az USA 51. állama. Az biztos, hogy a kanadai nép nem akarja a csatlakozást. Tavaly december 6-a és 9-e között 1520 kanadai felnőttet kérdeztek meg az Egyesült Államokkal való összebútorozás lehetőségéről. A megkérdezettek 5%-a nem válaszolt, vagy azt felelte, nem tudja, 13%-uk támogatta, 82% viszont ellenezte az USA-val való egyesülést. Az osztrák szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításon a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások a jobbközép és a szociáldemokraták között Ausztriában. A jobbközép lecserélte a vezetőjét, az új hajlandó kormányalakításról tárgyalni a választáson győztes szélső jobboldali párttal, az FPÖ-vel. A szélső jobbnak az ölébe húlhat a hatalom, mert a politikai elit nem tudott túllépni a saját árnyékán. Váratlan külpolitikai győzelem ez Orbán Viktornak és Vladimir Putyinnak, Németországnak pedig vészjelzés az osztrák belpolitikai fordulat. A cikket én írtam. A 2024-es osztrák parlamenti választás legnagyobb fordulata 3 hónappal a választás után jött. Még szeptember 29-én szavaztak Ausztriában az új törvényhozás összetételéről, és az ország 1945 utáni történelmében először nem a két nagy párt, az ÖVP, az Osztrák Néppárt és az SPÖ, Ausztria Szociáldemokrata pártja valamelyiken nyerte a választást, hanem a szélső jobboldali FPÖ, az Osztrák Szabadságpárt. Kerekítve 29%-ot szerzett az FPÖ, 26-at az ÖVP és 21-et az SPÖ. Történelmi eredmények voltak ezek. A legsúlyosabb szavazatvesztés a jobbközép néppártnak, a szociáldemokraták valaha volt a legrosszabb eredménye, a szélsőjobb legjobbja. Félreérthetetlen üzenet az osztrák politikai elit számára. Valami változtatni kell, a bizalmat megvonták. De az eredmény nem volt meglepetés. Bő egy éve torony magasan vezetett a felmérésekben a szélsőjobb. Azt is lehetett tudni, hogy a Kár Néhammer vezette néppárt nem hajlandó kisebbi koalíciós partnerként szövetségre lépni az FPÖ-vel. A zöldpárti politikusból lett köztársasági elnök Alexander van der Bellen fel se kérte kormányalakításra, még osztrák mércével mérve is radikális FPÖ jelöltet, Herbert Kickl-t. Ha a többi párt világossá tette, hogy nem kíván vele közösen kormányozni, megspórolja a felesleges köröket az osztrák embereknek. Ez volt az érvelés. Az ÖVP kapta a felkérést. Néhammer kancellárként ülhetett le tárgyalni a következő kormányról. A szociáldemokratákkal egy mandátumos többségük van a parlamentben, ami azért nem épp komfortos, úgyhogy bevonták a negyedik helyre befutó liberálisokat is. A három párt képviselői október eleje óta tárgyaltak az együttműködés részleteiről. A tárgyalások az új év első napjaiban omlottak össze. Előbb a liberálisok jelentették be, hogy felálltak az asztaltól január 4-én, szombaton pedig világossá vált, hogy az osztrák kancellárokat az első szabad választások óta fele-fele arányban adó két klasszikus nagypárt sem tud megegyezni. Elhúzódó koalíciós tárgyalásokból hirtelen politikai válság lett. A három párt képviselői egymásra mutogatnak. A vesztesek koalíciója lett volna, egy utolsó esély az osztrák politikai elitnek és képtelennek bizonyultak arra, hogy éljenek vele. A szélsőjobbnak csak várnia kellett. Amint az ÖVP és az SPÖ bejelentették, hogy nem tárgyalnak tovább, azonnal egyértelmű lett, hogy két út van az ország előtt. Vagy új választások jönnek, vagy a szélsőjobb kerül kormányra. A bizonytalanság nagyjából egy napig tartott. A néppártban eddig is két felfogás képviselői álltak szemben egymással. Az egyik tábor elutasítja a szélsőjobbal való koalíciót, a másik meg nem. Ausztriában egy jobb-közép-szélsőjobb koalíció nem lenne példa nélküli. 4 tartományban, a 9-ből jelenleg is közösen kormányoz a két párt, és szövetségi szinten is többször előfordult már, hogy az ÖVP és az FPÖ közösen alakítottak kormányt. Legutóbb 2017 és 2019 között volt ilyen. Olyan viszont még nem volt, hogy ebben a közös kormányban az ÖVP legyen a junior partner, hogy néjük adják a kancellárt. Azért nem, mert az FPÖ még sosem nyerte meg a választást. Ezúttal világosá tették, ha bárki velük akar kormányozni, a kancellárt ők adják, és Herbert Kickl-nek fogják hívni. Erre a Kár Néhammer vezetett néppártban nem volt fogadókészség. Ő abba a táborba tartozik, akik túl radikálisnak, túl veszélyesnek tartják Kickl-t ahhoz, hogy asszisztáljanak a hatalom szerzéséhez. Carney Hammer szombat este lemondott a pártelnökségről, és mivel az előző kancellár addig hivatalban marad, míg az újat be nem iktatják, vagyis még mindig ő a kormányfő, arról is. Az ÖVP vezetését Christian Stocka, ő eddig a második ember volt a pártban, az úgynevezett általános titkár, vette át, néha már a zavartalan átmenet érdekében továbbra is ellátja a kormányfői teendőit, mint ügyvivő, ahogy eddig is. Stocker pedig hajlandó tárgyalni az FPÖ-vel a közös kormányzásról. Ahogy a köztársasági elnök fogalmazott vasárnap esti beszédében, halkabbak lettek azok a hangok az ÖVP-ben, amelyek elzárkóznak az FPÖ-vel való tárgyalástól. Kikölt hétfő reggelre az elnöki palotába hívta, ahol az FPÖ vezetője felkérést kapott a kormányalakításra. Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, mondta a köztársasági elnök a beszélgetés utáni sajtótájékoztatón. Az épület előtt nagyjából 500-an tüntettek a zsidó főiskolások szervezete felhívására. FPÖ ÖVP kormány, a kancellár Kikl, ez tűnik most a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Vagy ez, vagy új választások. A különböző határidők miatt legkorábban 3 hónap múlva, április végén, de inkább május elején. Az jelen állás szerint senkinek nem kedvezne, csak az FPÖ-nek. A néppártban nincs meg az a forgatókönyv, mivel egy új választásból megerősödve jönnek ki. A legutóbbi felmérések szerint az FPÖ jelenleg a szavazatok 35%-át szerezné meg, 6%-kal többet, mint szeptember végén, míg az ÖVP legalább 4%-kal kevesebbet. Vagyis rosszabb pozícióból tárgyalhatnának ugyanarról, és ugyanez igaz a szociáldemokratákra. A köztársasági elnök persze dönthet úgy, hogy mégsem iktatja be kikölt kancellárnak. A szövetségi alkotmány szerint a kormányfő személyéről egyedül ő határoz, nem kell figyelembe vennie semmit. Az csak a politikai logika miatt van, hogy nem érdemes egy olyan embert kijelölni, akinek nincs meg a többsége a törvényhozásban, mert úgyis visszadobják. Ha van der Bellen ragaszkodik ahhoz, hogy Kikl nem lehet kancellár, az ÖVP és az FPÖ feles többséggel új választásokat kényszeríthet ki, ami valószínűleg csak a szélsőjobb további erősödéséhez vezetne. Ha van der Bellen ezután sem fogadja el Kiklt, egy eszköze marad. Lemondhat. Ebben az esetben Ausztriának nem lenne se államfője, se kormánya, mindez egy olyan választás után, amin a szélső jobb oldal egyértelmű felhatalmazást kapott a választóktól. Ezt a forgatókönyvet van der Bellen minden bizonnyal szeretné elkerülni. Elméletileg megtörténhet, hogy az ÖVP és az SPÖ váratlanul mégis megegyeznek, és kiállítanak egy kormányt, amit a parlamentben meg is szavaznak. A többségük megvan hozzá. De ez valószínűtlennek tűnik. 3 hónapjuk volt, rá is nem sikerült. Herbert Kikl egy szélsőjobboldali populista, akinek a legfontosabb politikai eszköze a félelemkeltés. Belügyminiszterként arról beszélt, hogy a menekülteket egy koncentrált helyen kellene tartani. Nemzetközi elitekről és lakosságcseréről szónokol, tudatosan használja a nemzeti szocializmus retorikai fordulatait, magát Volkskanzlernek, népkancellárnak nevezi. Illiberális államot akar felépíteni. Ebben a példakép Orbán Viktor. Az, hogy nagyon valószínű, hogy ő lesz Ausztria következő kancellárja, egészen elképesztőnek tűnik. Azoknak biztosan, akik kifejezetten ez ellen szavaztak. Kik ők? Az SPÖ és a liberálisok szavazói biztosan. Mindkét párt választási kampányának központi eleme volt, hogy azt ígérték, megállítják Kiklt. Ugyanez elmondható a zöldek szavazóiról, ahogyan a kommunistákról és a sörpártra szavazókról is. Az ÖVP esete már bonyolultabb. A néppárt és a szélsőjobb nagyon hasonlóan gondolkodik nagyon sok mindenről. Migrációról, gazdaságpolitikáról például. Mégis néha már többször elmondta a kampányban, hogy az FPÖ-vel nem hajlandó együttműködni, amíg Herbert Kikl a pártvezetője. A mostani ideiglenes pártelnök Stocker is többször elismételte, hogy Kikl nem lehet kancellár, mert az osztrák demokráciát és biztonságot veszélyeztetné, az osztrák lakosság biztonságát. Ennek tudatában szavazott az ÖVP-re az, aki rászavazott. Az azóta készült közvéleménykutatások szerint a néppárti szavazók közel fele gondolja azt, hogy a pártnak részt kellene vennie egy szélső jobboldali vezetésű kormányban. Vagyis az osztrák választópolgárok nagy többsége elutasította Herbert Kiklt. Ennek megfelelően a köztársasági elnök a választások után többször is elismételte, hogy egy demokráciában nem az lesz az ország vezetője, aki megnyerte a választást, hanem az, aki maga mögött tudja a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséget. Az, hogy ez Kiklnek most sikerülhet, nem rajta múlott. A többi párt hagyta cserben a választóit. Az alapján, amit eddig lehet tudni a koalíciós tárgyalásokról, a megegyezés a költségvetésen csúszott el. Ausztria gazdasága 2 éve nem nő. A költségvetési hiány sokkal nagyobb, mint amit a választások előtt a kormányzó ÖVP kommunikált. A néppárt tulajdonképpen ugyanazt csinálta, mint a magyar szocialisták a 2006-os választás előtt. Hazudtak a hiányról, és tovább osztogattak. Az osztogatásban az előző koalíciós partnere, zöldek is partnerek voltak. A pénzügyminiszter megváltozott világpiaci folyamatokról beszélt. A kancellár abban bízott, hogy a nem sokára beinduló gazdasági növekedés elfedi a lyukat a költségvetésben. A koalíciós tárgyalások során a 3 párt állítólag sokáig még abban sem tudott közös nevezőre jutni, pontosan mennyi az államháztartás deficitje. Az hamar egyértelmű lett, hogy a hiánnyal kezdeni kell valamit. Nagyon leegyszerűsítve, a szociáldemokraták a tehetősebbeket és a vállalatokat adóztatták meg volna jobban, hogy pénzt szerezzenek a kiigazításra, az ÖVP pedig az áfát akarta emelni. 2 konkrét adónemmel kapcsolatban nem sikerült megegyezni. Az SPÖ emelt volna a társasági adón és a banki adón. A néppárt mindkettőt elutasította. Tény, hogy az ÖFOP körüli nagyon befolyásos gazdasági köröknek épp ez a kettő fájt volna a legjobban. És az is, hogy ezek a körök az elejétől kezdve kevés reményt fűztek a szociáldemokratákkal való koalícióhoz. És, ahogy a Standard írja, ezt a hozzáállást a tárgyalásokba is magukkal vitték. A néppárt arra panaszkodik, hogy legalább két, de inkább több szociáldemokrata párttal kellett tárgyalniuk. Azzal a szárnyal, akik a pártelnök András Babler mögött állnak, a bécsiekkel, ahol az SPÖ tradicionálisan nagyon erős, ezért a bécsi pártszervezetnek hatalmas befolyása van az országos folyamatokra, és a pártelnök Babler párton belüli ellenségeivel. Mindebből a választók annyit érzékelnek, hogy a pártok, akikre sokszor generációk óta szavaznak, képtelenek túllépni önmagukon az ország érdekében. Az ÖFOP nem enged, mert bárhogyan is alakul, benne lesznek a következő kormányban. Önmagáért való hatalom. A szociáldemokraták pedig nem tudnak egymással sem megegyezni, nemhogy egy másik párttal. Önmagáért való vita. A liberálisok ebből a nézőpontból a szerencsétlenül járt harmadikok, akik történetük során először végre kormányra kerülhettek volna, csak hogy a két nagyobbik elrontsa nekik. Egyedül a szélsőjobb örülhet. És Orbán Viktor, akinek Donald Trump újraválasztása után váratlanul leesett az égből még egy külpolitikai győzelem. A Fidesz és az FPÖ közösen alapították a Patrióták Európai Pártcsaládot. Az együttműködés tehát EU szinten eddig is szoros volt, de ha kiköl lesz a kancellár, Orbánnak Robert Fico szlovák miniszterelnök után újabb szövetségese lesz az EU-s állam és kormányfőket tömörítő tanácsban, az Unió valódi döntéshozó testületében, vagyis ott, ahol igazán számít. Kiköl példaképeként emlegeti Orbánt. Lehetséges kancellársága az illiberalizmus exportja szempontjából szintén komoly siker. Bár egyes értelmezések szerint az Orbán rendszer illiberalizmusban inkább viszont eladó. Az FPÖ Oroszországgal is szoros kapcsolatot ápol. 2016-ban például barátsági szerződést kötöttek a Vlagyimir Putyin pártjával az Egyesült Oroszországgal Moszkvában, amit azóta sem mondtak fel. Nemrég tartóztattak le egy volt osztrák kémet, aki éveken keresztül kémkedett Oroszországnak, és nagyon közel volt az FPÖ-höz. Vagy ott van az a Karin Kneissl, aki 2017-ben a Szabadságpárt akkori elnökének felkérésére lett az osztrák külügyminiszter, és Putyinnal táncolt a Lagzián. Kneissl azóta Oroszországban él, ahol az orosz elnök megbízásából többek között az amuri tigrisek nagykövete. Hosszan lehetne még a listát folytatni. A lényeg, hogy Oroszország bizonyítottan ott van az osztrák szélső jobb oldalban is, és a jelek szerint Európa egyetlen nemzeti szocialista utódpártja nem sokára felérhet a csúcsra. Németországban, ahol február 23-án tartják az előrehozott választást, vészjelzésként értékelik az osztrák belpolitikai fordulatokat. Könnyű párhuzamot vonni. Németországban szétesett egy hárompárti koalíció, mert összevesztek a költségvetésen, miközben erősödik a szélső jobb. Ausztriában ez a koalíció még a létrejötte előtt szétesett. A szélső jobb pedig a választás győztese, ami jelen állás szerint Németországra nem igaz. És ott még tartományi szinten sincs közös kormányzás az AfD-vel. A figyelmeztetés inkább annak szól, hogyha a középen álló pártok nem képesek felelősen viselkedni, pillanatok alatt olyan helyzetbe hozhatják magukat, hogy felfalja őket a szélső jobb. A rendszer ellenzék, ahogy Kiköl a pártjára hivatkozik. A párhuzamoknak itt nincs vége. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Párt sosem szerzett többséget demokratikus választáson. A konzervatív erők emelték a hatalomba, koalícióban. Utána sokáig nem rendeztek demokratikus választásokat Németországban. Az FPÖ nem a náci párt, és Kiköl sem Hitler. De Európának ezen a részén hamar előkerülnek az ilyen párhuzamok. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mit jelent, hogy Rogán Antalt szankciós listára tette az Egyesült Államok, ki az az ajurvédikus gyógyító, akivel Orbán Viktor Indiába utazott, és hogy hogyan húzta le milliárdokkal az ügyfeleket a sádor időkben a végrehajtói szakma. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!